olvassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 5. fejezetében, ennek a fejezetnek az első 9 versében. Olvasom tehát az Isten igéjét a Máté evangéliumának 5. fejezetéből, az első 9 versből, hallgassátok figyelemmel és alázattal. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és tanította, így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozzék a mi szíveinkben gazdagon, mi pedig teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéje által, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Helyeteket elfoglalva. Énekeljük, drága testvérek, az Isten dicsőségére a 380. számú énekünket. A 380. számú énekünknek 3 versét. A 380. számú énekünk így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Imádkozzunk, testvérek! Hűséges Istenünk, bennünket végtelenül szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma is előtted állhatunk meg, és csodálhatjuk a te nagyságodat, és különösképpen a te irgalmadat és jóságodat irányunkban. Hálát adunk neked a megtartatásért, hálát adunk azért, hogy mindenféle értelemben gondunkat viseled, hogy terved van az életünkkel, hogy elhívtál bennünket arra, hogy a te dicsőségedre is egymás hasznára éljünk. Köszönjük, hogy egyikünknek sem kell úgy megállni a ma délelőtt előtted, hogy azt érezni, hogy értéktelen az élete. Hanem mindannyiunknak azt mondod, hogy nagyon szeretsz bennünket. Fontosnak, értékesnek, drágának találsz bennünket. Olyan jó ezt tudni, Urunk, és olyan jó így jönni eléd. Olyan jó azt is tudni, hogy mindent elvégeztél érettünk. Hogy Jézus Krisztusban mindent megkaptunk. Hogy kész van a mi váltságunk. Mindent ajándékba kapunk tőled. Nekünk csak hittel kell válaszolnunk és elfogadjuk mindazt, amit tőled kaptunk. Köszönjük azt, hogy megáldottad a munkánkat. Köszönjük azt, hogy eredményessé tetted lépéseinket, hogyha reát hagyatkozva éltük a mindennapjainkat. És köszönjük neked a próbatételeket is, azt, hogy ezzel is az a célod, hogy közelebb vonj bennünket önmagadhoz. Urunk, add, hogy felismerjük napról napra, hogy nélküled nincsen boldogságunk. Olyan jó lenne, hogyha valóban szívünk mélyéből fakadna mindig ez az ének is, hogy Jézus vigasságom. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor nem te vagy minden örömünknek a forrása. Nagyon sokszor levesszük rólad a tekintetünket, nagyon sokszor csak a saját erőnkre hagyatkozunk, a saját elképzeléseinkre és az életet is, a saját terveink szerint akarjuk élni. Urunk, köszönjük az átonyokat is. Köszönjük, hogy ilyenkor megpróbálsz bennünket megállítani. Hogy észrevegyük, hogy hol van a boldogságnak a forrása. Hogy hogyan lehetünk mi igazán boldogok. Áldunk, magasztalunk téged azért, hogy ma is itt lehetünk a te igéd előtt, hogy letelepedhetünk a te lábaidhoz. És hogy szavad van hozzánk, hogy nem hagysz bennünket üzenet nélkül. Kérünk, könyörülj az ige hirdetőjén, és könyörülj mindannyiunkon, ige hallgatókon is. És add, hogy a te áldásoddal, a te drága szereteteddel megtelve tudjunk majd hazamenni. És mindazt, amit itt tanultunk, te tőled, azt valóban gyakorlatba is tudjuk ültetni a hétköznapjainkban. Köszönjük neked, drága Úrunk, hogy meghallgatod könyörgésünket a te fiadért, a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért. Ámen. Drága testvérek, készüljünk az igének a hallgatására a 416. számú énekünk első szakaszával. A 416. számú énekünk első szakaszát énekeljük, amely így kezdődik: ébredj, alvó, hív a szózat.
Oh,
Istennek az a szent igéje, amely által szeretne megszólítani bennünket ebben az órában, írva található a Zsoltárok könyvének első fejezetében, hogy miképpen szól hozzánk a mi Istenünk az ő igéje által, amely írva található az első Zsoltárban. Felolvasom, kérek, hallgassátok, nagy figyelemmel és ugyanilyen alázattal. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Először is hadd mondjam el azt, drága testvérek, hogy mennyire jó volt nekem itt lenni közöttetek, és nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy egy hétig együtt lehettünk. A feleségem nem ennyire hálás, de én az vagyok. Nem azért, mert tőlük távol vagyok, hanem azért, mert valóban úgy éreztem, hogy együtt tudunk gondolkozni, együtt tudunk küszködni, együtt tudunk kérdéseket feltenni, és együtt tudjuk keresni is ezekre a kérdésekre a választ. Ha emlékeztek még, elmondtam azt is valamelyik este, most nem fogom visszakérdezni mindegyik estének a rövid tartalmát, bár lehet, hogy nem ártana, igaz? Az egyik este elmondtam azt, hogy talán a legelső, már én sem emlékszem, azt, hogy bizony az életünk az döntések sorozatából áll. Az Isten eldöntötte már a mi üdvösségünket, önálló minden készen van, most hát rajtunk a sor, hogy meghozzuk a magunk döntéseit. Sajnos, hogy nagyon sokan úgy értelmezik a keresztény életet, hogy minden döntést helyettük kell meghozni. Hát Isten már meghozta ezeket a döntéseket. Ő életünk adta az ő egyszülött fiát, megvan a megváltás, minden adott ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen, tehát az ajándék előállt, elkészült, és az ajándékozó az nagy szeretettel adja, nem fukarkodik az ajándékkal, azt mondja, itt van, én eléd adom az életet, én neked akarom adni a boldogságot, itt van, de neked meg kell hoznod azt a döntést, hogy ezt az ajándékot elfogadom. Ezt az egyszerű üzenetet is már biztos, hogy ezerszer hallottátok, hogy ennyit kell tenni, hogy meg kell hozni azt az döntést, hogy igen, Uram, én elhiszem azt, hogy Te jót akarsz nekem, elhiszem, hogy van egy csodálatos forgatókönyved az életemmel, elhiszem, hogy a legjobbat Te akarod nekem, hogy én magamnak nem tudok annyi jót akarni, mint amennyi jót Te akarsz nekem adni, éppen ezért alázattal, lelki szegénységgel ugye eléd állok, és azt mondom, hogy a boldogságom az attól függ, hogy mennyire vagyok én veled élő kapcsolatban, és mennyire fogadom el a te döntéseidet az életem számára. Ez az első Zsoltár is egyébként erről szól, hogy az Istennek van egy forgatókönyve, ami a legjobb. Ami a legjobb, és itt két életutat és életvitelt, és két lehetőséget állít egymással szembe a Zsoltáros. Az egyik két forgatókönyvet így is mondhatnánk, az egyik forgatókönyv az az Istené, a másik forgatókönyv pedig a sátáné, vagy akárhogy akarjátok nevezni, de én azt mondom, hogy az Isten forgatókönyve mellett csak egy másik létezik, az pedig az pedig azé, aki tönkre akarja tenni az életünket. Lehet, hogy azt hiszük, hogy mi hozunk döntéseket, lehet, hogy azt hiszük, hogy a magunk akarata szerint döntünk akár úgy is, hogy nem Istent választjuk, de tudnod kell azt, hogy amikor ezt teszed, amikor nem Isten mellett döntesz, amikor nem az ő forgatókönyvét fogadod el, akkor valójában kiszolgáltattad magad a sátánnak, kiszolgáltattad magad annak, akinek egyetlen egy célja van. És nagyon szeretném, hogyha ezt is megjegyeznétek, drága testvérek, hogy a sátánnak egyetlen egy célja van az életünkkel. Még akkor is, hogyha azokat a jó kis mézes madzagokat olyan ügyesen el tudja húzni az órunk előtt. Egyetlen egy célja van velünk, az, hogy elpusztítson. Azért jött, hogy jöjjön, ugye? Azért jött? Elhiszed? Elhiszed, hogy azért jött, hogy jöjjön, pusztítson? És elhiszed-e azt, hogy az Isten azért jött, hogy életet adjon neked? Hogy igazi életet adjon neked? Hogy boldog életet adjon neked? Hallottunk egy másik esnés erről, hogy három dolgot kell valójában tenned ahhoz azért, hogy ez a boldogság a tied lehessen. Hogy valóban táplálni tudjon benned, téged az Istennek a szeretet. Először el kell jönni, azt már megtetted, itt vagy, jól van, aztán el kell hinni, hogy Isten jót akar nekem, hogy az Isten szeret engem, hogy minden döntése irántam való szeretetből fogant. Ezt nagyon-nagyon fontos elhinni, és a végén pedig mit kell tenni? Mit kell tenni? Inni kell, igaz? Aki ebből a vízből iszik, az soha többé meg nem szomjazik. Annak örök élete buzgó víz forrásává lesz az életében. Tehát jönni, hinni, inni. Igaz? Na vajon hol akadtál el esetleg ebben? Vagy nem akadtál el? Áldott legyen az Isten, hogyha nem akadtál el. Mégis, hogyha még úgy élnek bennetek ilyen gondolatok, hogy vagy melyik is a jó út, vagy éppenséggel lehet, hogy arra gondoltuk, hogy lehet, hogy van egy ilyen arany középút is, hogy össze lehet ezeket a dolgokat keverni, hogy az Isten is dönt, meg az Isten is ad valamit, meg a világ is ad, meg mi aztán eldöntjük, hogy mit fogadunk el. Hát álljon előttünk ez a Zsoltár, ami nagyon-nagyon határozottan elmondja azt, hogy ki a boldog ember? Ki a boldog ember? És egy kicsit arra szeretném a figyelmeteket fordítani, hogy az Isten ezáltal a Zsoltár által végeredményben azokat akarja ma délelőtt megszólítani, akik már eljöttek, hát nyilván itt vagytok, akik hisznek is, mert én feltételezem rólatok nagy szeretettel, szent naívsággal feltételezem azt, hogy hiszitek is, azért jöttetek el, mert hisztek is, de talán azoknak szólok, akiknek valami miatt talán elromlott az étvágyuk. És nem érzik azt az éhséget és azt a szomjúságot, amit nagyon-nagyon fontos, hogy érezzünk ahhoz, hogy valóban az Isten döntéseit az életünkre nézve elfogadjuk. Mit mond ez a Zsoltár? Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, aki nem áll a vétkeseknek az útjára, és nem ül a csúfolódóknak a székére, hanem az Úr törvényében gondolkodik, gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Ez a boldog ember. És milyen a boldog ember? Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa. Nagyon szép képi megfogalmazásban hozza elénk azt, hogy mi a különbség a jó, vagy a boldog ember és a boldogtalan ember között. A hívő ember, és az Istenből táplálkozó, az Isten döntéseit elfogadó ember, és a között, az ember között, aki nem az Isten döntéseit fogadja el, aki nem az Isten ajándékaiból táplálkozik. Mert hogy járnak a bűnösök? Azt mondja, hogy nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva. Látod magad előtt ezt a nagyon, nagyon határozott, olyan kontrasztos képet? Hogy ott van az egyik oldalon egy élő, gyümölcsöző fa. Van itt nektek patakotok is, úgy tudom, Somosdon. Hogy nevezik? Nagy patak, vagy milyen patak? Valamilyen patak. Mindegy. A lényeg az, hogy a patak mentén lévő fák, azok sokkal szebbek, zöldellőbbek, mert mindent megkapnak, amire nekik szükségük van. Van tápanyag, bőven, amit magukba szívhatnak, amivel belegyökerezhetnek, amiből aztán élhetnek. És milyen csodálatos. Magad előtt láthatod. Jó lett volna, behoztam volna nektek egy ilyen nagy cserében, egy ilyen nagy dézsában, egy nagy fát, hogy lássátok. És ezzel szemben mi van? Ezzel szemben, ha ott van a polyva. Hát arról sem kell sokat mondanom, nem igaz? Azt is ismeritek elég jó, hogy miféle. Hogy mit ér, hogy mennyit ér. Abban semmi tápanyag nincsen. Hanem az mire való? Az arra való, hogy leválasszák a magról, és elfúj a szél. Itt is szokták itt szeleltetni a magokat? Biztos, hogy errefelé is szokták. Ugye? A házi asszony azt mondja, ettől meg kell szabadulni. És értéktelen, elfújja a szél. Látod a különbséget? Érzékeled a különbséget? A kettő között, hogy mi a különbség? Az egyik oldalon ott van az élet, ott van a bővölködés, ott van a gyümölcsözés, ott van az, hogy az életemnek értelme van, az életem áldott élet, az életem belegyökerezik valami jóba, valami értelmesbe, belegyökerezik az élet adójába, és élet fakad belőle. És ott van a másik élet, amelyik önmaga hozza meg a döntéseit, nem fogadja el az Isten ajándékait, hanem csak önmagára néz. És hadd kérdezze meg az Isten ma tőlem, hogy vajon melyiket akarom? Vajon melyik életutat kívánom magamnak? És meg vagyok győződve, hogy egy ilyen képi szemléltetés után mindenki azt mondja, hogy hát természetesen én egy élő, gyümölcsöző, zöldellő fa akarok lenni. Nem? Hát aki ad magára valamit, az azt mondja, hogy én egy ilyen életet képzeltem el magamnak. Melyik az a fiatal ember, aki azt mondja, hogy tiszteletes úr, köszönjük szépen a javaslatát, de én megmaradok a polyva létnél. Nekem ez a célom, egy ilyen könnyelmű, könnyed, semmi életet akarok élni. Azért vagytok itt, srácok? Azért ültök itt? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy azért ültök itt, mert eldöntöttük, hogy mi most polyvák leszünk. Gondolom, hogy a férfi testvérek sem azért jöttek, hogy a lány testvérek különösen nem egy olyan életet képzeltetek el magatoknak, hogy egy polyva férfi mellett, polyva nőként, ugye? Polyva életet akarunk élni. Hanem azért az az elképzelésünk erről az életről, hogy mi gyümölcsöző és zöldellő és erőteljes fa életet akarunk élni. Hát te, amikor ezt kérdezed, biztos azt mondod, hogy igen, én ezt akarom. De vajon a mindennapi életünk, a gyakorlati életünk miről beszél? Mert ez a lényeg, tudjátok. Beszélhetünk itt mi akármennyit. Imádkozhatunk akármennyit. Olvashatjuk az igét akármennyit. A kérdés az, hogy milyen döntéseket hozol meg a mindennapi életben. És ez a Zsoltár azt mondja, hogy egy dolog az, hogy te már látod, hogy igen, ez a nekem való út. Ez egy dolog, de erre az útra rá kell állni. És ahhoz, hogy arra az útra ráj, ahhoz viszont valami más utakat el kellene hagyni. Ez is egy nagyon lényeges üzenet a Zsoltárnak, hogy jó, rendben, hogy én rá akarok állni egyik útra, de még a népdal is azt kérdezi, hogy két út van előttem, és nem azt mondja, hogy elindulok mind a kettőn, hanem azt mondja, hogy melyiket válasszam, nem? Melyiken induljak? Te melyik úton haladsz? Melyik utat választod a mindennapi gyakorlat életben? Rengeteg mindent hallottunk a hét folyamán a boldogságról, ugye? Arról, hogy mit kellene tenni, és igyekeztem, nem tudom mennyire sikerült, de mindenképpen igyekeztem, hogy nagyon gyakorlatias legyek veletek, és nagyon gyakorlati módon magyarázom a boldogmondásokat, hogy mit jelent az, hogy lelki szegény, mit jelent az, hogy szelíd, mit jelent az, hogy szenvedő, mit jelent az, hogy irgalmas, mit jelent az, hogy békét teremtő. Na most hadd kérdezem meg, most így összefoglalva azt az egészet az Isten, hogy itt van két út előtted, te melyiken indultál el, vagy melyiken akarsz elindulni? Volt egy nagyon aranyos srác, aki részt vett a nyári táborunkban a tavaly is. Tudjátok, a nyári táborunkat mindig egy ilyen nagy tábortüzes beszélgetéssel szoktuk befejezni, és akkor vagyunk mi olyan kegyetlenek, tudjátok, hogy ki szoktunk szúrni egy-két ilyen érdekes fickót, meg meg érdekes kislányt, és úgy megkérdezzük, hogy na tessék csak úgy összegezni a dolgokat, tessék csak úgy elgondolkozni, hogy itt ültél 9-10 napig, úgy, ahogy ti is itt ültetek estéről estére, már aki így van. Tessék csak összefoglalni a dolgokat magad számára. És akkor olyan aranyos volt az egyik srác, persze ez inkább szomorú, hogy azt mondta nagyon komolyan, így maga elé nézve, hogy én már tudom azt, hogy ez az út, amit ennyi napon keresztül elém tártak, ez a legjobb. Ez a megoldás. Halleluja! És mindenki elszorult szívvel hallgatta. Csak hogy hazajöttünk a táborból, és ismerem ezt a fiatalembert, és azt látom, hogy megmaradt ennél az elméleti tudásnál. Hogy igen, én már tudom, ugye szoktuk ezt énekelni, és tudom az én megváltóm, én hajlék a készen várjál. Már int felém, de én mit csinálok, amikor int felém? Megyek hozzá? Rálépek arra az útra? Nagyon sokan vannak úgy a gyülekezeteinkben, és azt mondja, én már tudom, hogy az a legjobb út, de, és az a de, ez egy nagyon csúnya szó, az a de mindig ott van az életemben. Én már tudom, de. Mégsem lépek rá. Márpedig jegyezd meg, drága testvér, itt estéről estére hallgattad az ige hirdetéseket, egyik ilyen volt, másik olyan, hát tudjátok, amilyen én vagyok. Hallgattad őket, igaz? Lehet, hogy eljutottál oda, és elmondod azt, hogy Istenem, tényleg, ez a legjobb út. De most itt van az idő, hogy eldöntsd, hogy melyik úton akarsz járni. Hogy mi akarsz lenni? Polyva? Amit elfúj a szél? Aminek nyoma sem lesz? Érzékelitek, hogy milyen súlyos dolgok ezek? Vagy szeretnél egy mélyen értékbe gyökerező, zöldellő, gyümölcsöző fa életet élni. És ehhez meghozod a maga döntéseit. Mert helyettetek senki nem fog dönteni. Mi nem tudunk helyettetek dönteni. Mondtam ezt is már, ugye? A lelkész nem fog helyettetek dönteni, nem fog helyettetek igét olvasni, nem fog helyettetek templomba járni, nem fog helyettetek imádkozni, és nem fog helyettetek szeretni, meg irgalmazni, meg tiszta szívvel élni. Nem. Ezt mind ti kell eldöntsétek az életetek számára. És nem mondja azt az ige, hogy ennek nincsen ára. Dehogy nincs. Áldozatot kell hozni érte. Minden jóért valami áldozatot kell hozni. Te hogy állsz ezekkel a kérdésekkel? És tudjátok, számomra azért nagyon jó ez a Zsoltár, mert olyan nagyon finoman érzékelteti azt, hogy sokszor nem a nagy bűnök jelentenek óriási akadályt az életünkben, arra nézve, hogy rálépjünk erre az útra. Nem a legnagyobb bűnök, azok a hatalmas bűnök jelentik a legnagyobb akadályt, hanem a mindennapi életünknek rutinos dolgai nagyon sokszor oda vezetnek, hogy elpolyvásodik az életünk. Az, hogy nem veszünk komolyan dolgokat, másokat pedig nagyon komolyan veszünk, azok oda vezetnek, hogy elkönnyelműsödik az életünk. Ilyen rutinszerű cselekedetek, amikre nem is fordítunk oda sokszor figyelmet, amik azt hiszik, hogy az életnek nagyon természetes dolgai, de amikről azt mondja az ige, hogy már pedig ezek az életünket tönkre teszik, hosszú távon. Mit is olvasunk ebben az igében? Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére. Mit jelent ez magyarul? A mai ember számára mit jelent ez? Mit akar elmondani? Azt akarja elmondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amik úgy beépültek az életünkben. Körülvesz bennünket a világ, körülvesznek bennünket bizonyos emberek, a társaságunk, a haverjaink, ugye, az ismerőseink, azt mondta a tegnap, hogy, és ezek nagyon nagy hatással vannak ránk, ugye, akire nézek, az vagyok, akitől veszem a példát, azzá válok, ugye, aki között a legtöbb, akivel a legtöbb időt töltöm el, annak van a legnagyobb hatás az életemre. És észre se veszem, és azt hiszem, hogy ilyen ártatlan dolgok történnek velem, amik egyáltalán nem befolyásolják az Istennel való kapcsolatomat, de végül is gyakorlati életben az tűnik ki, az látszik meg, hogy az Istennel való kapcsolatomat tönkre teszik. Mit mond ez az ige nekünk? Azt mondja, hogy abba kellene hagyni bizonyos dolgokat, tudjátok? Ahhoz, hogy rá tudjunk lépni az Istennek az útjára. El kellene hagyni bizonyos utakat, ahhoz, hogy az Isten útjára át tudjunk lépni. És mit kellene abba hagyni? A káromkodást, a paráználkodást, az öldöklést, vagy milyen, ilyen nagy bűnöket? Nem ezekről a nagy bűnökről beszél, mert ugye hát azt tudja mondani a magyar népünk, hogy hát mi az én bűnöm? Nem lopok, nem csalok, nem hazudok, bár csak ez is igaz lenne egyébként, de nincs nekem nagy bűnöm. Tudjátok, nem a nagy bűnök, nem feltétlenül a nagy bűnök választanak el bennünket Istentől, hanem az a tény, hogy nem veszük őt igazán komolyan, és nem az ő tanácsai szerint élünk. Tehát mit kellene abba hagyni? Az egyik este mondtam azt, hogy ahhoz, hogy meg tudjak telni az Istennel, ahhoz, hogy inni tudjak és enni tudjak belőle, ahhoz helyre kellene hozni az étvágyamat, mert megromlott az étvágyam. Tehát meg kellene szűnni selejtet enni. És az a bajunk, drágáim, hogy mi nagyon sok selejtet eszünk, amik elveszik a lelki étvágyunkat. Miért van az, hogy egy 2 órás filmet, ami akármilyen selejtes film, nagyon könnyedén meg tudunk nézni? Ugye? Vagy könnyed szórakozásban el tudunk tölteni 2-3 órát is, de miért van az, hogyha egy 30 perces prédikáció meghallgatása után már elkezdünk toporogni, hogy jaj, mi van itt? Már rég kimondtad az áment, igaz? Miért van ez? Azért, mert elvette valami az étvágyamat. Azért, mert valamilyen selejtet eszek. Éppen ezért azt mondja az ige, hogy figyelj ide, most böjtfőkor, amikor éppenséggel azt kell átgondoljuk, hogy mit jelent az igazi böjt, egy kicsit abba kellene hagyni bizonyos dolgokat. És magyarul mit mond? Azt mondja, hogy abba kellene hagyni bizonyos emberekkel a haverkodást, az együttbratyizgatást, abba kellene hagyni bizonyos ideológiák szerint élni és gondolkozni, nagyobb távolságot kellene tartani bizonyos világi értékek és a magunk értékei között. Tehát a Zsoltár nagyon világos, a Zsoltárnak a tanítása azt mondja, hogy ha azt akarom, hogy felépülő, gyümölcsöző, viruló fa életem legyen, akkor távol kell tartanom magamat bizonyos dolgoktól, amik nem nagy bűnök, de elszívják a táplálékot az életemtől, elszívják, elvonnak engem az igazi tápláléktól. Elveszik az étvágyamat. Tönkre teszik az étvágyamat. Bizonyos dolgokat tehát abba kellene hagyni, ez kellene a böjtnek a lényege legyen, és bizonyos dolgokat fel kellene erősíteni az életemben. És mik ezek a dolgok? Vajon mik ezek a dolgok, amiket abba kellene hagyni? És itt van a nagy gond, mert ugye mi szerettünk bizonyos nagyon konkrét receptúrák szerint gondolkozni. Szeretjük azt, hogyha megmondják azt, hogy kell úgyni. 500 gram ennyi, 600 gram annyi, én így szoktam sütni, főzni, tudjátok, hogy én ilyen könyvfüggő vagyok, és mindent úgy centire, meg gramra kimérek, és csak akkor lehet. A feleségem, ő már sokkal kreatívabb, sőt, azt hiszem, hogy ő nagy ellensége minden szakácskönyvnek, mert ő richtig nem azt csinálja, amit a szakácskönyv mond, mert ő ráérez. Na most az Biblia olvasása el kell bennünket oda vezessen egyébként, hogyha az Úr törvényében gyönyörködünk, akkor átlátjuk az egésznek a hátterét, és a mögötte levő gondolkodásmódot, hogy az Isten hogy gondolkozik erről a világról. És nem kell feltétlenül szó szerint mindent kiolvasunk a Bibliából, hogy mindent hogy kell csinálni, De mégis, hogyha az Istennel élő kapcsolatban vagyunk, ha olvassuk a Szentírást, ha látjuk, hogy milyen, hogyan épülnek fel az ő törvényei, akkor megtanuljuk, ráérzünk arra, hogy mit kell csinálni, hogy mit kell abba hagyni. Tehát én nem fogom nektek most megmondani, mondok néhány konkrétumot, de lehet, hogy nem azok a dolgok, nem azokat a dolgokat kell neked abba hagynod. Lehet, hogy egyesekre ez igaz lesz, másokra nem. De a lényeg az, hogy mit mond az Isten, mit kell abba hagyni? Azt kell abba hagyni, ami az életedet tönkre teszi. Lehet, hogy nincs ott beleírva a véres betűkkel, hogy ez bűn. De mi a bűn lényege? A bűn az, ami távol tart engemet az Istentől. Ami elválaszt engem az Istentől. És ami téged távol tart, elválaszt, nem enged közel az Istenhez, azt abba kell hagyni. Azt abba kell hagyni. Ami polyvásítja az életedet, ami tönkre tesz téged. Ne várd azt tőlem, hogy azt én kimondjam innen a szószék, hogy az egy óriási bűn. Mert lehet, hogy a mindennapi élet rutinjában van ott. De mégis bűn, ha elválaszt téged az Istentől. Tudjátok, a első korintusi levélben van egy nagyon-nagyon érdekes ige. Pál apostol nagy könnyelműen azt mondja a korintusiaknak, ki hallott még ilyet? Azt mondja, hogy mindent szabad nekem. Hallottátok már ezt az igét, nem? Végülig lehet, hogy ti azért jöttök ide vasárnaponként, hogy megmondják nektek, hogy mit nem szabad. És erre azt mondja az ige, hogy hát mindent szabad, drága barátaim, mindent szabad. És hogy folytatódik ez az ige? De, hogy folytatódik? Tudod a folytatást? Minden szabad, de? Nem minden használ. De ügyesek vagytok. Mindent szabad neked. És itt fellélegzel, hú, na ezt vártam. De azzal folytatódik, hogy nem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Csinálhatod, de vigyázz. Mert lehet, hogy tönkretesz téged. Tehát Pál azt mondja egyébként ebben az igében, hogy a keresztények, a Jézus követő emberek, azok nagy szabadságban élnek. Hát Jézus egy szabad életre hívott el bennünket. Jézus egy boldog életre hívott el bennünket. Nem tudom, hogy ki magyarázta be egy csomó kereszténynek azt, hogy a keresztény élet az nem egy szabad élet. Ez egy nagyon szabad élet, a legszabadabb élet. Erre hívott el bennünket az Úr Jézus, mert ő nem szabály rendszerbe hívott bele bennünket. A kereszténység nem egy szabályrendszer. Sokszor nagyon tévesen így gondolkozunk róla, hogy ez egy szabályrendszer. Tedd meg ezt, így, úgy, amúgy, 500 gram, ennyi, annyi, annyi, és akkor megvan a boldog életnek a receptje. Nem. Az Úr Jézus mit mondott? Mikor vagy boldog? Akkor, hogyha velem élő kapcsolatban vagy. Ahogy egy gyerek a családban nem akkor boldog, hogyha megteszi azt, amit az anyja kér tőle, vagy az apja, hanem akkor, hogyha szereti a szüleit. És hogyha a szülei szeretik őt. A kereszténység az egy szeretett kapcsolat. Az egy kapcsolatrendszer. Éppen ezért azt mondja az ige, ez az első Zsoltán is, hogy vigyázz, vigyázz, mert vannak dolgok, amiket szabad. Lehet, hogy másnak szabad. De lehet, hogy a te életedben, nagyon-nagyon sok nyomorúságot okoz, és elvonja a te figyelmedet az élő Istentől. Tehát vannak olyan tevékenységek, amik gyengítik az Istennel való kapcsolatunkat, és vannak olyan tevékenységek, amik erősítik az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát azt mondja ma az ige, azt mondja ma az élő Isten, hogy gondolkozz el azon, hogy mi az, ami gyengíti az Istennel való kapcsolatodat. Mi az, ami akadály az életedben. Itt most, Böjtfő vasárnapján éppen ezt a döntést kell meghozni, hogy olyan dolgokban fogadjunk Böjtöt, olyan dolgokat hagyjunk el, amik az Istennel való kapcsolatunkat megrontják. És mondja konkrétumokat. Milyenek a tévézési szokásaink például? A gyerekeink például nem tudnak olvasni. Nem tudom, ez Somosdon működik, megy az olvasás. A KT órásaimon vettem észre, hogy a csuda vigyel, hát már fél év együtt vagyok, még mindig nem tudja az a gyerek a KT-t. És én elkönyveltem buta fejemmel azt, hogy hát nem tanul a gyerek. Míg nem, aztán egyszer oda tettem, hogy na fiam, itt előttem olvassad fel ezt a KT-t. Azt hiszitek, hogy el tudta olvasni? Nem tudta elolvasni. Persze minden szappanoperának a hősét ismeri. Mikor családlátogatásra megyünk, akkor külön kérelmet kell benyújtani, hogy kikapcsolják a televíziót. Megvettük, bekapcsoltuk, és mikor elromlik, akkor kidobjuk, akkor kapcsoljuk ki. Mert elfelejtjük, hogy hol van a kikapcsoló gomb, nem? Ugye? És el nem tudjátok képzelni, hogy mennyi időt veszel, ez az ártatlan, hol írja a Bibliában, nem szabad tévézni sehol. Írja? Hát nehezen írhatott volna Pál apostol arról, hogy nem szabad tévézni. Nem igaz? Nem mondja ezt. De azt mondja, hogy nem minden használ. Szabad neked tévézni. Isten őriz, hogy azt mondanám itt most, hogy ne, a tévé az egy bűnös tárgy. Nem, te vagy a bűnös, és nem tudsz jól élni ezekkel a dolgokkal. Vagy fiataloktól meg lehet kérdezni, milyenek az internetezési szokásaitok, ugye? Mennyit ültök a Facebookon, mennyit ültök a... Ezt az idősebb testvérek nem feltétlenül értik. Nem baj, most egy kicsit fellélegezhettek, nem rólatok szól az ige. Mennyit ültök a Facebook előtt, és mennyit ültök a Biblia előtt? Mennyit töltünk a számítógép előtt, és mennyit töltünk az Isten házában? Miért nem tudunk eljönni bibliórára például? Miért nem tudunk eljönni Isten tiszteletre? Azért, mert nincs időnk? Vajon azért? Vagy azért, mert nem hoztuk meg azt a döntést, hogy már pedig a túl sok tévézés, a túl sok internetezés az polyvásít, éppen ezért itt csökkenteni kell az adagot. Ez a bőjtnek a lény. Csökkentünk az adagot, ugye? Vagy, hadd kérdezzem meg, hogy milyen a munkakultúránk. Drága főgondolkodókkal sétálgattunk a tegnap este hazafele, és azt mondta, ő mondta, igaz? Hogy tiszteletes úr, ez egy nagyon kőkemény munkás nép ez a Somosdi. Ez szépen szólt. De vajon ez mindenféle értelemben és mindig dicsőség? Mert úgy szoktuk elkérni, hogy a munkás ember az a legjobb fajta, nem? De vajon nem kellene átgondolni, hogy nem tudjuk letenni a munkát? Azért, hogy eljöjjünk közösségbe? Azért, hogy leüljünk az Istennel közösségbe, és az ő tanácsait, az ő útmutatását, az ő szeretetét ízlelgessük? Milyen a munkakultúránk, ugye? Nálunk állandóan ezt mondják, hogy jaj, tiszteletes úr, annyi a dolog, hogy nem tudunk eljönni bibliórára. Hogy nem tudunk elmenni templomba. Nem bűn a munka, sőt, ezt tenni kell, az Isten is elvárja tőlünk, hogy dolgozzunk, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék, igaz? Ezt is a Biblia mondja. De tudd meg, hogy ha a munka fontosabb, mint az Istennel való kapcsolatod, ha a munka elvonja az Istentől az időt, akkor nem az Istennek származik kára ebből, hanem neked, mert elpolyvásodik az életed. Vagy, milyenek a szórakozási szokásaink? Hogy állunk a bulizásra, srácok? Megy ezerrel? Itt lehajtják a fejüket a drágák. Persze mosolyognak. Vagy lányok, hogy állunk ezekkel a dolgokkal? A meetingben a fiatalok között ugye ez nagyon jogosan feltevődött ez a kérdés, hogy hát tiszteletes olyan, mondja már, mert mi a gond ezzel, hogy elmegyünk mi a bárba is, meg elmegyünk mi a diszkóba is, elmegyünk a buliba is, de hát jövünk mi a templomba is, meg jövünk mi az ifibe is, mert szeretjük, meg akarjuk, meg minden más, meg akarjuk mi az Istent is követni, és nem kételkedem ebben, drágáim. Nem kételkedem, hogy akarjátok, hogy jó életet akartok élni, hogy boldogok akartok lenni, hogy az Istenben látjátok a boldogságnak a forrását. Mi a baj a bulizással? Azt mondhatnám, hogy semmi, arra sincs nagyon konkrét utasítás a Bibliának. Sőt, nagyon sokan azt mondják, hát a Jézus is ott még a kánai mennyegzőben is. Meg ugye azt is mondták, hogy te iszákos vagy, meg nagy evő, meg mi egymás, mert te egy, elmész még a parázna asszonyod is, az se volt a legszentebb hely, nem? Mi a baj ezzel? És azt is mondták nagyon sokan a fiataink közül, hogy semmi baj nincs ezzel, mert tiszteletesen mi megoldjuk. Mi ezt nagyon jól össze tudjuk hangolni. Na tudjátok, azok közül, a fiatalok közül, akik így gondolkoztak, már egyik sincs ott. Már egyik sincs ott. És nem mondható, nem bűn. Csak hogyha elpolyvásítja az életedet, egyszerűen elvon téged az Isten közelségéből. És észre se veszed, hogy hogy visznek el a... Ugye olvasd el, hogy a bűnösök tanácsa, meg a csúfolódók széke, meg mi egymás. Az a társaság hogy rontja meg a te erkölcsödet? Az erkölcsöt, a jó erkölcsöt megrontják rossz társaságok, nem? Nem? Tehát nem fogom azt mondani, hogy te ne menj bulizni, hanem csak azt mondom, hogy vigyázz. Mindent szabad neked, de nagyon vigyázz, mert nem minden használ. És a sátán az nagyon-nagyon fondorlatos, és ott van, alig várja, hogy szétszincálja az életedet. Alig várja, hogy tönkre tegyen. Hogy állunk mi ezekkel a dolgokkal, drága testvérek? Most, amikor Úrasztalához készülődünk, arra szeretne elhívni bennünket az Úr, hogy gondoljuk át az életünket. Gondoljuk át az életünket. Mi az, ami polyvásít engem? Mert tudjátok, csak az igazak útja áll meg. A bűnösök útja pedig semmibe vész. Elgondoltad ezt? Hogy éltél pár tíz évtizedet a világon, és aztán szertefoszlik ez az egész. Mi az, ami polyvásítja az életedet? Mi az, ami elvonja a te életedet az élő Istentől, aki nagyon szeret téged? Szeretném, hogyha ezen elgondolkoznánk. És szeretném, hogyha valóban ma élnénk azzal a lehetőséggel, hogy meghozzuk azt a döntést, hogy Uram, kérlek, szeretnék a te jelenlétedben, a te segítségeddel, a te vezetéseddel egy fa életet élni. Szeretnék fává növekedni. Szeretném, hogyha haszna lenne belőlem a családomnak, a feleségemnek, a férjemnek, a gyerekeimnek, az apámnak, az anyámnak, a szomszédomnak, a gyülekezeti tagnak, a lelkészemnek, a presbiteremnek. Szeretnék a te dicsőségedre élni, úgyhogy hasznos életem van. És kérlek, Uram, könyörülj és segíts engem abban, hogy el tudjam hagyni mindazt, ami polyvásítja az életemet. Ami könnyűvé tesz. Aminek nincs fajsúlya. Nincs értéke. Megtennétek ezt? Hogy elgondolkoztok ezeken? Segítsen az Isten ebben benneteket és engem is. Jó? Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy olyan nagy szeretettel figyelmeztetsz bennünket, hogy nem erővel és hatalommal, hanem a te lelkeddel szólsz hozzánk. És köszönjük, hogy elmondtad ma délelőtt is nekünk, hogy a legjobbat akarod nekünk. Nem kényszeríted ránk, nem kötelező. De köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy igazán boldog életünk csak akkor lesz, hogyha azzal az úton indulunk el, amit te adsz nekünk. És köszönjük, hogy arra is figyelmeztettél, hogy ahhoz, hogy azon az úton el tudjunk indulni, ahhoz el kell hagyni a régi utakat. Ahhoz abba kell hagyni olyan dolgokat, amiket eddig tettünk, és amikről tudjuk már, hogy igen, ezek rosszak, ezek elvonják a figyelmet rólad, ezek elviszik és az időnket, és megrontják a veled való kapcsolatunkat, amik polyvásítanak. Segíts nekünk, Urunk, könyörülj rajtunk, hiszen látod, hogy milyen törékenyek, gyengék, és mégis erőlködők vagyunk, akik sokszor azt hiszik, hogy tudjuk mi az igazság, meg hogy milyen döntést kell hozni. Segíts, hogy alázatban el tudjuk mondani neked azt, hogy Urunk, ez és ez van az életemben. Úgy már fuldoklom a polyvától, és olyan nehezen lélegzem már, és annyira nem érzem azt, hogy valami értelme volna az életemnek. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy nem tudok hasznára válni a társamnak, a feleségemnek, a férjemnek, hogy nem tudok értéket nyújtani a gyerekeimnek, hogy a barátaimat nem tudom jó irányba vinni, mert az én életem is csak hanyatlik. Kérlek, segíts nekem, Uram, hogy elhagyjam azt, ami tönkretesz. Add, Urunk, hogy valóban meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amik nem teszik tönkre az életünket, sőt, amik fejlesztenek, amik élő drága fává növesztenek bennünket. És attól, hogy úgy tudjunk megállni az Úrasztal előtt is, hogy mindent, ami polyvásít, ami tönkre tesz, azt oda tesszük a te kereszted elé. És elfogadjuk azt az utat, amit te adsz nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz. Ámen. Jöjjetek, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek! És ne haragudjatok, egy kicsit a liturgiát eltévesztettem. Nálunk nem ez a liturgia, és egy kicsit a magunkéhoz igazítottam. Kellett volna egy éneket énekelni az igehirdetés és az imádság között, igaz? Nem vettétek észre, jaj, de jó, na akkor én most már elmondtam. Nem baj, most elénekeljük, rendben? Ez a 416. énekünknek a második szakasza. A 416. énekünk második szakaszát énekeljük, és közben gondoljuk arra, hogy Isten nagy szeretete már hív bennünket az ő asztalához. Halljuk jól az őrök hangját, és örvendeznek, akik hallják, hisz itt a várva várt idő. Így kezdődik a 416. ének második szakasza.